Jó napot mindenkinek! Visszatértünk innen Floridából, a Szálloda lobbyjából, hogy folytassuk a napi Talmud tanulásunkat, a Dafa Jomit, a Brachot traktátus 50. oldalán tartunk, és kérek mindenkit, hogyha bekapcsolódtatok, akkor jelezzétek, hogy itt vagytok, lehet jól hallani, és már is hozzákezdünk, vagy pontosabban folytatjuk az előbb megkezdett tanulást, hiszen ma már ez a második adagunk. És percek ezelőtt fejeztük be a misnát a 49-es lap alján, ahol arról volt szó, hogy a közösségi felhívást, az asztali áldásra másképp kell mondani, ha 10 vagyunk, ha 100 vagyunk, ha 1000 vagyunk, ha 10000 vagyunk. Ugye egyesek szerint, vagy pontosabban a halakha is azt mondja, hogy az ugrás az csak 3 és 10 között van. Egyféleképpen mondjuk, hogyha 3 vagyunk, és onnantól egészen 9-ig. Másféleképpen mondjuk, ha 10 vagyunk, mert ott hozzátesszük Isten nevét. És utána pedig 10-től akárhányan legyünk 100-an, 1000-en, 10000-en, egyformaképpen mondjuk a felhívást. Egy másik vélemény viszont azt mondja, Rabbi Yossi Aglidi, azt mondja, hogy nem, van különbség a 10, a 100, az 1000 és a 10000 között, így mindegyik ilyen nagyobb ugrásnál még valamilyen jelzőt hozzáteszünk Isten nevéhez, amikor megáldjuk. Ez volt az egyik téma, amit tanultunk a misnában. A másik a téma az volt, hogy a misna azt mondta, hogy ha 3 vagyunk, akkor azt mondjuk, úgy hangzik a felhívás, áldjuk az örökkévalót, akiéből ettünk, ami azt jelenti, hogy többes szám első szemében mondjuk a felhívást. Ha 4 vagyunk, akkor azt mondjuk, áldjátok azt, akiéből ettünk. Ugyanígy, ha 10 vagyunk, akkor azt mondjuk, áldjuk az örökkévalót, akiéből ettünk, ugye hozzáteszük Isten nevét. Ha 11 vagyunk, akkor azt mondjuk, áldjátok az örökkévalót, akiéből ettünk. Szóval, hogy miért? Mert mind a két esetben nélkülem, a felhívást megtevő nélkül is megvan az a közösség, aki az áldást meg tudná csinálni, és ezért tudok hozzájuk nem többes szám első személyben, többes szám harmadik személyben, vagy második személyben beszélni. Azt mondja erre a Talmud, Amar Shmuel, le öllöm álljajci adam átszmének lal. Azt tanította Shmuel, az ember soha ne vonja ki magát a közösségből. Az ember ne legyen külön utas, ne legyen különcködő. Azt mondja erre a Talmud, ha tényleg ez a tanítás, hogy az ember ne vonja magát ki soha a közösségből, akkor miért mondta azt a misna, nám be slöjsöve hú ajmé balhu? Slöjsöve hú ajmé balhu? Akkor hogyan egyezik Smuelnak ez a tanítás azzal, amit a misnában tanultunk, hogyha 3 + 1, tehát 4 vagyunk, akkor a felhívást intéző fogalmazon úgy, áldjátok az örökkévaló Istent, akiéből ettünk. Miért azt mondja, hogy áldjátok? Ugye ezzel kibonja magát a közösségből. Ima avborhu kolmokjom nevarechadi fel. Azt mondja a Talmud, hogy kell érteni ezt a listában, hogy tulajdonképpen tudná így megfogalmazni a felhívást. Tudná azt mondani, hogy áldjátok, de még mindig jobb, ha azt mondja, áldjuk többes szám első szemében. De amara vádobaráva, én amribéráv, tenina, sen sisanek laki mádaszara, ia márta misléman varech adif misum hachinek lakin, el ia márta barcho adif a májnek lakin, el lápsmáj minna, ne varech adif smáj minna. Azt mondja a Talmud, tehát a misna, amikor azt mondja, hogy ha 4 vagyunk, akkor mondja azt, hogy áldjátok, többes szám második személyben. Ez nem egy kötelesség, hanem egy lehetőség. De valójában jobb, hogyha úgy fogalmaz, áldjuk, és nem vonja magát ki a közösségből. Honnan tudjuk, hogy így van? Mert azt tanultuk egy másik helyen, hogyha mondjuk 6 étkeztek, 6 ettek együtt, akkor szét lehet válni 2 csoportra, és 2 zimun csinálni, 2-3-as, 3-fős csoportot. Szóval ugyanígy, ha 9 ettek, akkor szét lehet válni 3 csoportra. Most, hogyha igaz lenne az, hogy a 4-nél megváltozik az áldásnak a szövege, akkor nem mondhatnánk azt, hogy 6-nál szét lehet válni, mert akkor nem jön ki a 4, hanem csak 3-3 jön ki. Szóval a Talmud innen látom, hogy nem változik meg a szöveg, csak lehet nem így fogalmazni, de jobb nem így fogalmazni, hanem egy többes szám első szemében nem kivonva magunkat a közösségben. Tanya nem jahi, ben sem már barha, ben sem menő varech, én teiszen össze elkák, vannak donin teiszen össze elklák. Azt mondja a Talmud, egy másik helyen is ezt tanultuk egy brájtában, ha négyen vannak, akkor ha úgy fogalmaz, hogy áldjátok, ha úgy fogalmaz, hogy áldjuk, nem, mindegy, mind a kettő jó. Vannak donin teiszen össze elkák, de akik nagyon szigorúak, azok ezt erre szigorúan figyelnek, és nem tartják jónak, hogyha valaki úgy fogalmaz, hogy áldjátok, mert ezzel kivonja magát a közösségből. Amiben hasznos el Adam Nikonim Talmud Chachamim Láb. Kétszer, azt mondja a Talmud, az ember abból, hogy hogyan fogalmazza meg az áldásokat, ebből látjuk, hogy egy tanult ember, vagy egy tanulatlan ember. Ugye, még egyszer csak emlékeztetve mindenkit, egy olyan időről beszélünk, amikor nem volt imakönyv, és nem volt feljegyzett szövegezése az áldásoknak. És ezért egy kicsit még szabadabban ment a megfogalmazása az imáknak és az áldásoknak, és erre mondja azt a Talmud, hogy az áldások szövegezéséből ismerjük föl, hogy valaki tanult ember, vagy tanulatlan ember. Például azt mondja, honnan, milyen, mondjunk egy példát arra, hogy miből látjuk, hogy valaki a szövegezésből, hogy valaki tanult vagy tanulatlan. Ugye, hogy hangzik a felhívás az asztali áldásra? Borosa a hálnum is, hogy lajjuv tuvaj hainu. Áldott legyen az, akiéből ettünk, és a jóságából élünk. Itt hogyan kell fogalmazni? Uve tuvaj hainu, vagy umi tuvaj hainu? A jóságában élünk, vagy a jóságából élünk. Rebbi szerint, akkor ebből például lehet látni, hogy valaki egy tanult ember, vagy tanulatlan ember, mert azt mondja, umi tuvaj hainu, ha valaki azt mondja, hogy a jóságából élünk, az egy tanulatlan ember. Miért? Mert ha azt mondom, hogy a jóságából élünk, akkor ebből úgy tűnik, mintha nem a teljes jósága, nem Istennek nem a teljes jóságában részesülnénk, hanem csak egy keveset adna, csöpögtetne nekünk a jóságából. És ez nem illik Istenre így mondani. Istennek mindent meg kell hálálni, nem szabad elégedetlennek tűnni. És ha valaki úgy fogalmaz, umi tuvaj hainu, hogy akinek a jóságából élünk, az olyan, mintha kicsit elégedetlenek lennénk, lehetne még több is, tudna még több jóságot is adni. Azt mondja a Talmud, Amelia Bájnerev Dimjöve Haxibumiből Haszhaje Varech Bészáv Dehaleajlun. Sámuel könyvében azt olvassuk, hogy Dávid úgy imádkozott Istenhez, a te áldásodból legyen megáldva szolgált háza örökké. Akkor Dávid is úgy fogalmaz, hogy a te áldásodból, magyarul nem a teljes áldás, hanem csak az áldásodból, akkor hogy lehet, hogy Dávid így fogalmaz, hogyha egyszer azt mondtuk, hogy ez egy kicsit az elégedetlenségre utalna. Azt mondja, a Talmudban se él a sájni. Azt mondja, más az, amikor Istent megáldjuk valamiért, és más az, amikor fohászkodunk valamiért. Itt az asztali áldásnál Istent áldjuk, és ezért, ha itt azt mondjuk, hogy áldott az Isten, akiéből ettünk, akinek a jóságából élünk, az olyan, mintha elégedetlenek lennénk. De amikor Istenhez fohászkodunk, és kérünk tőle, akkor pont fordítva, az ember ne kérjen sokat, hanem kérjen keveset. Ha sokat kér, akkor tűnik elégedetlennek. Mese Elon Namik szív, Harbecho Pichova Meléjö. Erre a Talmud azt mondja, jó, de a Zsoltárokban van egy másik mondat, amiből viszont úgy tűnik, mintha Isten a teljes jóságát adná nekünk. Azt mondja a Zsoltárok 81-es Zsoltár 11-es mondata, nyisd ki a szádat és megtöltöm. Minden jóval. Azt jelenti, hogy itt Isten, arra utal ez a Zsoltár, hogy Isten minden jót ad nekünk, a teljes jót adja nekünk. Azt mondja, erre a Talmud, a Húbe Divre Tairek Szív. Azt mondja, erre a Talmud, az a Tórára vonatkozik, nem a fizikai jólétre, hanem a Tórára. Akkor mindenképpen összefoglalva, Rebbi ezért mondta, hogy figyelni kell a megfogalmazásra, mert ha azt mondom, hogy akinek a jóságából éltünk, vagy élünk, akkor az olyan, mintha elégedetlen lennék, és ezért a helyes megfogalmazás az az, hogy akinek a jóságában élünk. Tánya, Rebjai, mérbe tuvaj hainu háréze talmit hacham, háim háréze bur. Egy hasonló dolgot tanított Rebi, hogy ne azt mondja az ember, hogy akinek a jóságában élnek, hanem mondja azt, hogy akinek a jóságából élünk. Ha azt mondja, hogy akinek a jóságából élünk, akkor az egy tanult ember, de ha azt mondja, hogy élnek, akkor az egy tanulatlan ember, mert az úgy tűnik, mintha azt mondaná, hogy mások az ő jóságából élnek, de mi nem. Akkor ezzel, ez megint csak az elégedetlenségre utal. Neharba lai masz neha ipha. Annak ellenére így van, hogy a Neharba lai városai, lakosai, azok pont fordítva volt az ő szokásuk, és ők azt mondták, hogy pont fordítva úgy kell fogalmazni, hogy élnek, és nem úgy, hogy élünk, mert ha azt mondjuk, hogy élünk, az úgy tűnik, mintha azt mondják, hogy csak mi élünk, de mindenki más nem él az örökké való jóságában. Lészél haszaken árbalai, azt mondja a Talmud, de mindenképpen nem nahárbalait követjük, és ezért a helyes megfogalmazása, azt mondjuk be tuvajha inu, az ő jóságában élünk, és nem pedig élnek. Amara mi jajchanan, ne varech sohánum is elói, ha reze Talmud hacham, hanem mi sohánum is elói, ha reze bur. Szóval hasonlóképpen Rabbi Yochanan azt mondta, a helyes megfogalmazás a zimumban, az asztaljárásra való felhívásban az, hogy azt mondjuk, áldjuk akinek, akiéből ettünk. És ne azt mondjuk, le mi se a hálnom is elaj. Áldjuk azt, akiéből ettünk. Miért? Mert ha azt mondjuk, hogy áldjuk azt, akiéből ettünk, akkor lehet, hogy félreérthető a szöveg, és úgy tűnik, mintha nem Istent áldanánk, hanem a balabájzt, a ház urát, a házigazdát, hogy azt mondanánk, hogy őt áldjuk, akiéből lettünk, pedig itt Istenről van szó. Amelére váhabere idre ravalevásíve, ha amrén nem mise azt niszim, lába is szénivel onnél szkola niszim elő, azt mondja a Talmud, tehát szerinted, ugye Rabbi Yochanan azt mondta, hogy úgy a helyes a megfogalmazás, ne varech soh, hálm is elaj, áldott, akiéből lettünk, és nem az a helyes megfogalmazás, hogy áldott az, akiéből lettünk. Miért? Mert azt mondjuk, hogy áldott az, akiéből lettünk, akkor úgy tűnik, mintha nem Istent áldanánk, hanem a házurát, a házigazdát. Mert azt mondja Rav Acha, Rav Ashinak, jó, de van egy olyan megfogalmazás a Pészaki Hagadában, amikor egyértelműen Istenről beszélünk, és mégis hozzáteszünk azt, hogy az, aki. Ugye azt mondjuk a Pészaki Hagadában, de mi se azt mondja, hogy szénvel annál szkolonisztem éle, áldott az, aki azt a sok csodát megtette velünk és ősatyáinkkal. Most itt hozzáteszük azt a kitételt, hogy az, aki. Azt mondja, akkor miért mondod azt, hogy nem jó hozzátenni azt, hogy áldjuk azt, akiéből lettünk? Azt mondja, a Talmud, amely lej, haszamu, hachamilszam, mánavim niszik, kicsabrik, azt mondja, ott nem lehet félreérteni, hogy a házigazdáról van szó, mert ki az, aki csodát tesz? Isten. A házigazd nem tesz csodát, és ezért ott nem baj, hogyha hozzátesszük, hogy azt, aki, mert nem lesz félreértető, hogy nem Istenre gondolunk. Amár mi jajchanam, baruch sohálnum is elói, háréze tálmit hacham. Álhám mazony sohálnum, háréze búr. Hasonlóképpen egy ilyen félreérthető megfogalmazás, ha valaki azt mondja, hogy áldott az ételért, amit ettünk. Ugye a megfogalmazás, a helyes megfogalmazása az baruch sohálnum is elói, áldott akiéből ettünk. De ha valaki azt mondja, hogy áldott az ételért, amit ettünk, az nem egy jó megfogalmazás. Mert akkor úgy tűnik, mintha az ételt áldanánk, és nem Istent áldanánk. Amra hunna, breira vismuel löj, amran, ellöm is löj, sadel, ékesem sem májn. Ámra be haszara, de ékesem sem májn, mert hacham érszak, de nám be innyen. S húme varech káhajni máhrav, baruch hasemre kei szelakerszai, és meg soha nem azon is a hálnak. Azt mondja a Talmud, ez mikor igaz, hogy nem szabad azt mondani, hogy áldott az ételért, amit ettünk, akkor, hogyha csak hárman vagyunk, és nem vagyunk tizen. Ha viszont tizen vagyunk, akkor ugye hozzájön Isten neve az áldás szövegéhez, és úgy hangzik az áldás, hogy áldott az örökkévaló, és akkor még ha úgy is fogalmazunk, hogy áldott az örökkévaló az ételért, amit ettünk, akkor is, ha azt mondjuk az ételért, nem lehet úgy érteni, hogy az ételt áldjuk Isten helye, mert benne van maga Isten neve. Tehát ezért ebben az esetben lehet így fogalmazni. Most ugye mit tanultunk a Misnában? A Misna elején azt mondtuk, hogy nincs különbség 10-nél nagyobb számnál, az ugrás az csak 0-3-nál van, és a 10-nél van. 3-nál, hogy egyáltalán van közösségi áldásra, asszai áldásra felhívás, és 10-nél pedig, hogy ebbe a közösségi felhívásba bekerül Isten neve. Innen fölfelé már nincsen ugrás. Utána viszont a Misna második felében elkezdte sorolni, hogy van egy ugrás 100-nál, ahol hozzáteszünk még egy jelzőt Isten nevéhez, van egy ugrás 1000-nél, ahol még további jelzőket teszünk Isten nevéhez, és aztán van egy ugrás 10000-nél, ahol megint további jelzőket teszünk Isten nevéhez. Ha gufakásja, márta echodvászorá, echodvászorá, ribaj, álma kiadadé ninhu, adar kutalibé, meabé, elefeimé, ribaimé, akkor a két dolog, hogy a Misna nem konzisztens, mert a Misna az első fele azt mondja, hogy nincs különbség, 10-nél több ember, az már teljesen mindegy. A Misna második fele viszont azt mondja, hogy van egy ugrás 100-nál, 1000-nél, 10000-nél, és így tovább. Amarabi észrejt, flói kássia, harabi észrejt, lili, harabi akiva, azt mondja, rabi észrejt. A Misnának a két fele két különböző véleményt képvisel. Az első fele az rabi akiva véleménye. Rabi akiva az, aki azt mondja, hogy hogy nincs különbség 10 fölött, ugyanazt az áldás szöveget kell mondani, és a Misna második fele az Rabbi Yossi Aglili, aki azt mondja, hogy van különbség, és mindig van egy ugrás 10, 100, 1000, 10000-nél, mindig fölfelé ugrunk, és még valami jelzőt beteszünk Isten neve mellé. De na, Rabbi Yossi Aglili, önmélle fíroi vakol, én me varkim, s nem árban a kélesz barkeliki. Mire alapozta Rabbi Yossi Aglili ezt a véleményt, hogy mindig, amikor elérünk a 100-hoz, az 1000-hez, vagy a 10000-hez, akkor hozzáteszünk valamilyen áldást, vagy valamilyen további jelzőt Isten nevéhez. Ugye említettük az előbb, azért, mert a Zsoltárokban van egy olyan megfogalmazásban, meg Hélös Barcha Elökim, közösségekben áldották az örökkévalót. Ugye a Zsoltárok 66-osról beszélünk, ahol Dávid arról beszél, hogy a zsidók hogyan áldották Istent a tenger dalában. És ugye ott úgy hangzik a mondat, áldották közösségekben Istent Izrael forrásából. Ugye a közösségekben szó, az Rabbi Yossi Aglili szerint azt jelenti, hogy a sokféle közösség van. Van 10 fős közösség, 100 fős közösség, 1000 fős közösség, és van különbség így az egyes közösségek között. És ezért mondja azt, hogy az asztali áldásra való felhívásban is különbség van a 10, a 100, az 1000 és a 10000 között. Amar Rabbi Akiva, máma cínul bészek neszesz? Azt mondja Rabbi Akiva, jó, ez mind nagyon szép, de sehol nem látjuk, hogy a közösségi imában, hagyjuk most a közösségi asztali áldást, de a közösségi imában nem látjuk sehol, hogy különbség lenne az a 10 fölötti számokban, 10, 100, 1000, 10000, sehol nem látjuk, hogy lenne különbség. Akkor miért mondod azt, hogy itt van különbség? Úgyhogy ő azon a véleménye van, hogy nincs különbség a 10, a 100, az 1000 és a 10000 között. Rabbi Akiva, Haikrod, Rabbi Yitzchak Lili, Maya Videlei. Rendben van. Oké, értjük Rabbi Akiva véleményét, hogy szerintem nincs különbség. De akkor mit fog kezdeni ezzel a Zsoltár mondattal, hogy közösségekben áldották Istent, ami úgy tűnik, mint hogyha lenne különbség különböző közösségek között, 10 fős, 100 fős, 1000 fős közösség között. Mi baj elég, de tánja, hajjál, ami melyre imen, mi nájás a filúban, és ami mely iman, amlusimbe áll a jom, se nem már, meg helyez barha előkén, a semmim körisztről. Azt mondja, hogy ki van, hogy ő ezt Rabbi Meir véleménye szerint fogja értelmezni ezt a mondatot, mert Rabbi Meir azt mondta, hogy amikor azt mondja a Zsoltárokban, hogy közösségekben áldották Istent, az örökkévalót Izrael forrásából, ez arra utal, hogy az Izrael forrásából, magyarul még arról a helyről is, ahol az Izrael fiai születnek, az anyjuk méhéből, még az anyjuk méhében is áldották Istent a tenger dalánál. Ugye a Midrás szerint, amikor a tenger ketté vált, ez egy akkora csoda volt, hogy mindenki Istent áldotta, még a magzatok, az anyjuk méhében, ők is Istent áldották, és olyanok voltak, mint hogyha ők is egy közösséget alkottak volna, Izrael forrásából, magyarul az anyjuk méhéből, még ott is közösséget alkotva áldották Istent, és erre vonatkozik szerinte ez a mondat. Csak semmi köze nincs ahhoz, hogy vannak különböző közösségek, vannak 10 fős, 100 fős, 1000 fős, és így tovább, ahogy Rabbi Jöjszi Glili tanítja. Idach, mint Makre Nafka. Mit fog erre mondani Rabbi Jöjszi Glili? Azt mondja, igen, ez is egy szép magyarázat, de erre elég az az megfogalmazás, hogy Izrael forrása. Izrael forrása az az anyjuk méhe. De ez nem, ehhez nem kell az, hogy közösségekben. Szerintem ezért mondja Rabbi Jöjszi Glili, a közösségekben az arra utal, hogy sokféle közösség van. Van különbség a 10 fős, a 100 fős, az 1000 fős és a 10000 fős közösség között. Amár Rave, halacha ke Rabbi Akiva. Rave azt mondta, a halacha végül is Rabbi Akivát követi. Tehát a halacha az az, hogy nincs különbség, ha egyszer elértük a 10 főt, akkor nincs különbség, ha elérjük a 100-at, az 1000-et, a 10000-et. Ugyanaz a megfogalmazás és ugyanaz az ereje a közösségnek, ha 10 fős, mint hogyha 100 fős, 1000 fős vagy 10000 fős. És ennek kapcsán a Talmud fog említeni egy pár kis történetet, anekdótát. A Vinnaver af Hamaber muzik lajle levére is galusza. Kamra af Hamaber kamer hadera báje mea. Történt egyszer, hogy a Vina és Rav Chama együtt étkeztek a diaszpóra fejével. És nagyon sokan voltak ott. Erre mit csinált Chama? Rav Chama fölállt, hogy keressen még egy pár embert, hogy összejöjjön a 100, és ezzel egy magasabb szintű áldást lehessen mondani. Amellé Ravina lajcriha, hachia már Rave, a lachak rábiakével, erre azt mondta neki, Ravina leültette azt, hogy maradj csak nyugton, nem kell keresni még egy pár embert, hogy összejöjjön a 100, mert azt tanultuk, hogy a halachá rábiakivát követi, és rábiakiva azon a véleményen van, hogy nincs különbség. Ha már elértük a 10-et, akkor 10 fölött már nincs különbség, lehetünk 100-an, 1000-en, 10000-en, ugyanazt az áldást kell mondani. Amar Rave, kiach linna rifta be rézsgalusza, mivel hanan slajse ve slajse. Azt mondta Rave, amikor mi a diaszpora fején élettünk, és ott nagyon sokan vannak, nagy lakoma van, akkor nem szoktuk megvárni, hogy ő megkezdje a felhívást, a közösségi felhívást. Az aztani áldásra, hanem külön-külön hármasával megcsináltuk magunknak a közösségi felhívást. Azt mondja a Talmud, veli varkva szara-szara. Ha olyan sokan voltatok, rendben van, hogy nem akartátok megvárni, míg a központi felhívás megtörténik. De miért hármasával csináltátok? Miért nem tízesével? Azt mondja, Talmud, Samar és Galuszol Ikpad, azért nem tízesével, mert nem akartuk megsérteni a házigazdát, a diaszpora fejét, Rész Galusza, mert ha látja, hogy tizen mondanak egy ilyen közösségi felhívást, akkor azt észre fogja venni, míg hogyha csak hárman mondjuk, akkor nem veszi észre. Azt mondja a Talmud, hogy Nipkubi Bihaszad, Rész Galusza. Ez is tényleg, miért nem vártátok meg, hogy a házigazda, a diaszpora feje, ugye erről beszéltünk, a diaszpora feje az, ugye a Talmud időkben volt egy kinevezett főrabbi, aki ő vezette a közösséget, és őt nevezték a diaszpora fejének. Szóval miért nem vártátok meg, hogy ő levezesse az asztali áldást? Azt mondja, azért Aydi de Asfukula Almela és ami azt mondja, mert olyan sokan voltunk, hogy nem hallottuk volna az ő felhívását. És ezért csak hármasával összeálltunk, és így mondtuk a felhívást az asztali áldásra. Még egy törvény, mielőtt a következő misnát elkezdeni a közösségi asztali áldás kapcsán. Azt mondja, a Talmud, amár rábatta is szfa, hán is lajse, de karchi liftébe hadehadadi, de kadim hadvinájú barich ledájté. Azt mondja, ha voltak hárman, és mindenki külön evett, és aztán valaki inun nafig ve zimun hlidé, és valaki a három közül egyszer csak összefogta őket, és elmondta a zimunt, a felhívást, akkor az a felhívás az rendben van, hiába nem együtt étkeztek, de magával az áldással ő összekötötte őket. Júlai nafig be zimun dina, alef is én zimun lem a freja. Azt mondja, de ez csak akkor van így. Bocsánat, új hülyeséget mondtam. Nem ez volt az eset. Az eset az volt, hogy hárman együtt étkeztek. Valaki a három közül elmondta az asztali áldást, anélkül, hogy megvárta volna a közösségi felhívást, az imunt, az asztali áldásra. Akkor azt mondja a Talmud, ha még ott ül velük, akkor ha valaki más a három közül megcsinálja a felhívást, akkor ő csatlakozhat hozzájuk, hiába ő már elmondta az asztali áldást. És azt mondja a Talmud, ő csatlakozhat hozzájuk, de ő nem vezetheti a közösségi felhívást, az imunt, az asztali áldásra, mert utólag ő már nem mondhat zimont. Csatlakozhat hozzájuk, de ő nem vezetheti az imunt. Oké, végülis az utolsó dolog, amit a Misna mondott, az az volt, hogy amikor az imában, a reggeli imában, vagy az esti imában, ugye van egy ilyen felhívás, az imunhoz hasonló felhívás a közösség részére, hogy áldjuk Istent, akkor ez úgy hangzik, Rabbi Ismael szerint, Barcho esz a Sheman Vajrach, áldjátok Istent, aki áldott. Ennek kapcsán azt mondja a Talmud, Rafram bar papa iklele bék nisztedá báje de abigibár, kam krabe szifra, ve amár, Barcho esz a Shem, ve laj amár ame vajrach. Mit csinált Rafram? Egyszer a abigibári zsinagógában volt. Ez egy vita, hogy mi ez az abigibár, ez egy helynek a neve, vagy egy embernek a neve. Mindenképpen ebben a zsinagógában járt, és fölhívták a Tórához, és amikor fölhívják az embert, a Tórához ott is kell mondani, Baruch Hasz Hashem, áldott legyen az örökkévaló. Így kell kezdeni az áldásmondást, hogy fölhívja, van egy ilyen felhívás a közösség részére. És nem tette hozzá, Baruch Hasz Hashem, Vajrach, nem tette hozzá, áldott az örökkévaló, aki áldott. Hiába Rabbi Ismael azt tanította, hogy már ezt eleve így, a felhívást így kell intézni. Afsu kule alma, erre az egész közösség elkezdett vele kiabálni. Borcha Sheman Vajrach, áldott az örökkévaló, aki áldott. Így kell mondani. Amen Rave Pászja Ukma, be Hadé Pluxalamelach, erre oda ment hozzá Rava, és azt mondta neki, jaj, szó szerint fekete edény, így nevezte. Ez egy ilyen arámiul egy ilyen, a kedvességnek egy jele volt, hogy valakit fekete edénynek nevezte, gondolom a fekete edény az nagyon speciális volt, azt mondta neki, te fekete edény, miért kellett belekezni ebbe a vitába? Miért akarod mutatni, hogy te kifejezetten nem Rabbi Ismael véleményét követed, és nem úgy mondod, hogy áldott az örökkévaló, aki áldott, hanem csak azt mondta, hogy áldott az örökkévaló. De olyan, ha nahugálmak Rabbi Ismael, pláne, hogy a világon mindenütt úgy járnak el, mint Rabbi Ismael, vagy amikor azt mondják, hogy áldott az örökkévaló, akkor azt mondják, áldott az örökkévaló, aki áldott. Baruch Hasz Hashem Vajrach, és mi is különben így mondjuk, Baruch Hasz Hashem Vajrach, és hogy már eleve a felhívásban azt mondjuk, áldott az örökkévaló, aki áldott, ahogy nem is majd tanította. Oké, következő misnában arról lesz szó, hogy ha hárman vagyunk, és együtt étkezünk, akkor együtt kell mondani az asztali áldást, és nem szabad feloszlani két csoportra. Ha négyen vagyunk, ugyanígy, ha öten vagyunk, ugyanígy, ha hatan vagyunk, akkor föl lehet oszlani két csoportra, mert mind a két csoportban meg lesz a három. Ugyanígy egészen tízig. Ha tizen vagyunk, akkor tilos feloszlani, mert a tíznél ugye van egy ugrás, ott kiegészül a felhívás Isten nevével, egészen 20-ig. 20-nál megint föl lehet oszlani, mert mind a két csoportban lesz 10-10. Ez a misnának az első törvénye. Második törvény. Stéha burosa, jó, öklömbe bájszechod. Mi van akkor, hogyha van két csoport, és mondjuk olyan a szoba, hogy egy ilyen elalakú a szoba, nem mindenki lát mindenkit. Ugye alapból az számít közös étkezésnek, ha mindenki lát mindenkit. De mi van akkor, hogyha egy elalakú teremben vagyunk, és nem lát mindenki az étkezők közül mindenkit, de egy része látja egy részét a közösségnek. Szóval mind a két csoportnak, az ellalaknak, mind a két részében vannak olyanok, akik látják legalább egy részét a másik csoportnak. Azt mondja, a Talmud, Roin élő esz élő ár élő, mit sztárfin az imun, akkor ezt lehet egy közösségnek tekinteni, és lehet a közösségi felhívást mondani. Élőm zámni látszman, de élőm zámni látszman. De hogyha nem látják egymást, akkor mindenki külön-külön mondja az asztali áldást, a felhívást az asztali áldásra. Éme varchinele jáin, átse ítölne szöjhaj máin. És a misna azt mondja, a harmadik törvény, hogy a bort, a borra mondandó áldást csak akkor mondjuk, amikor felöntöttük vízzel a bort. Divrei Rabbi Elezer, Rabbi Elezer szerint. A bölcsek szerint lehet a borra mondandó áldást mondani, akkor is, ha nem öntöttük fel vízzel. Ugye a talmudi időkben, én nem vagyok egy nagy borszakértő, lehet, hogy még ma is van ilyesmi, a talmudi időkben a bor az alapból egy ilyen koncentrátum volt, egy ilyen nagyon, nagyon sűrű valami, és ugye azt akkor, amikor itt közvetlen azelőtt, hogy itták, azelőtt fölöntötték vízzel, fölhigították vízzel, és Rabbi Elezer szerint, és ettől vált borrá és ihatóvá. És Rabbi Elezer szerint az áldás az akkor válik borra mondandó áldássá, amikor már föl lett öntve a bor. De előtte nem számít bornak a bor. Ez a koncentrátum, nem. Ez nem bor, hanem ez tulajdonképpen szőlő. És a szőlőre szóló áldást kell rá mondani, nem a borra mondandó áldás. Ezt mondja Rabbi Elezer. A bölcsek szerint viszont a nyers bor, vagy a bor koncentrátum is bornak számít, és a borra mondandó áldást kell rá mondani. Jó, ez volt a Misnának a tanítása, és most a Gemara elkezdi elemezni a Misna különböző törvényeit. Ugye mi volt az első törvénye a Misnának, hogyha hárman ettek együtt, akkor nem szabad feloszlani, hogy meglegyen a minimum három fő, amikor vagy a közösségi felhívást, az imunt tudják mondani az asztali áldásra. Ha négyen vannak, akkor ugyanígy nem lehet feloszlani, öt, ugyanígy nem lehet feloszlani. Ha hatan vannak, akkor fel lehet oszlani két csoportra, mind a kettőben meg lesz a három, és így tovább. Azt mondja a Talmud, Májke más mondan, Tanina hád az imna, Slajusa se akrokál, Haszkáj van ez amen. Azt mondja a Talmud, miért kell ezt külön hangsúlyozni? Ez magától értetődik. Ha egyszer azt tanultuk, hogy ha hárman együtt ettek, akkor el kell mondaniuk a zimund. Bocsánat, el kell mondaniuk a felhívást az asztali áldásra, akkor miért kellett ezt most külön kihangsúlyozni? Akkor más malan, ki had amár rebi ama, amár smúlyos lajus, és jasvú lehalká áhász, vagy dájn lejafra, én lesen lehalik. Azt mondja, Talmud azért kell kihangsúlyozni, mert azt akarta a Misna ezzel mondani, hogyha leültek enni, ha mondjuk hárman leültek enni, de még el se kezdték az evést, már akkor csak elkezdték tervezni, hogy együtt fognak enni, már akkor sem szabad különválniuk, mert azzal elveszne annak a lehetősége, hogy majd miután ettek és mondják az asztali áldást, akkor a közösségi felhívást megtegyék az asztali áldásra. Lislach linna amrebi ebbe amaras múlja hachiktan és lajus és jasú lehalke áhász áfap is akkor lehal őjjön neki karai énre sajn lehalik. Egy másik tanítás szerint azt akarta ezzel Misna mondani, hogy még akkor is, hogyha nem valóban egy tál ételből, egy konyhából esznek, hanem mindenki a saját kis szendvicsét eszi, akkor sem szabad feloszlaniuk, mert akkor ezzel megszűnik az asztali áldásnak a közösségi asztali áldásnak a lehetősége. Innami, ki hader rafuna, de amár rafuna slajus, és a baumi slajus, ha burrajsz, énjön és sajnli halik. Vagy egy harmadik válasz, hogy még amit rafuna mondott, hogy arról van szó, hogy nem egyszerűen hárman együtt étkeznek, akkor nem szabad feloszlaniuk, hanem hogyha hárman úgy jöttek össze, hogy mindenki egy másik helyen étkezett, és még nem mondták el az asztali áldást, de most együtt vannak hárman, és mondanák az asztali áldást, akkor nem szabad feloszlaniuk, mert egyszer összejöttek hárman, akkor mondják a közösségi felhívást az imént. Amer a frizdave húse, baum, salos, ha búzásra, slajsra, benne jadom. A frizdave ezt hozzátette, hogy ez csak akkor igaz, hogyha hárman már étkeztek, és most de nem együtt étkeztek, de most találkoztak, mielőtt az asztali áldást mondanák, akkor nem szabad feloszlaniuk, mert ezzel már létrejött az a három fős csoport, amiknél lehet mondani a felhívást a közösségi asztali áldásra. Ez csak akkor igaz, hogyha mindegyik egy olyan helyről jött, ahol volt rajta kívül még legalább két ember, akivel együtt étkezett, és ezzel létrejött számára a közösségi felhívásnak a státusza. Most ha el is hagyta őket, és most két másik ember jött össze, akkor együtt kell mondania velük a felhívást a közös asztali áldásra. Amárava, ve loj amnen elod, de lojak dimuhanoch, ve azmin alájú beduchtájú, aval azmin alájú beduchtájú, parach zimnum minájú. ez most egy nagyon komoly filozófiai rész fog következni. Azt mondja Rave, mikor igaz ez, hogy ha hárman összejöttek, úgyhogy már ők ettek, de nem együtt ettek, hanem külön-külön ettek, de azáltal, hogy még az asztaljáldást nem mondták el, és most összejöttek hárman, létrejön a közösségi asztali áldásnak a státusza. Mit mondtunk, hogy ez mikor igaz? Akkor, hogyha mind a hárman egy olyan helyről jönnek, ahol nem egyedül étkeztek, hanem ahonnan jöttek, ott is volt három ember. És ezzel létrejött az asztali áldásnak a fogalma. Ezt teszi hozzá Rave, és ez is csak akkor van így, hogyha az a hely, ahonnan jöttek, ott még nem mondták el az imunt, a felhívást az asztali áldásra. Mert ha ott már elmondták a felhívást az asztali áldásra, akkor megszűnt az a közösségi státusz, ami már létrejött akkor. Amar Ravama Naaminala. Szóval honnan tudom, hogy ez így van? Egy egészen más törvényből, és innen látjuk, hogy ez egy milyen filozófiai tanulság. Van egy olyan törvény, hogy ha egy házban van egy halott, akkor minden, ami egy fedél alatt van azzal a holttesttel, az tisztátalanná válik. Milyen dolgok válnak tisztátalanná? Például egy másik ember, vagy valamilyen használható tárgy, étel, vagy valamilyen eszköz. Ha ez az eszköz, ez egy használható eszköz, akkor az tisztátalanná válik. Mi a helyzet, hogyha az eszköz egy törött eszköz? Például azt mondja, a Talmud mitos, hogy nignav a hetszője, és avd a hetszője, és a kóáhen, és a tafin, te hajra azt mondja, például egy ágy. Ha egy ágy szét van törve, és valaki elvitte a felét, akkor a fél ágy az nem ágy, az nem egy használható eszköz, ezért nem válik tisztátalanná. Hechziru, mekabelesztuma, mekánovalahába. Ha újra összerajtják a két felét az ágynak, akkor megint egy eszközé válik. Akkor mostantól, ha tisztátalan dolog van az, abban a házban, akkor ez az eszköz már az újra összerakott ágy, újra eszköznek számít, de csak mostantól számít úgy eszköznek, hogy tisztátalanná legyen. De visszafelé nem számít, nem számít eszköznek. Szóval ugyanígy visszafelé már nincsen zimun, hanem csak ha most összejöttek hárman, úgyhogy még korábban nem lett rájuk elmondva, vagy nem lettek beszámítva egy közösségbe, akkor válnak közösségé. Oké. Eichaburais, ugye azt is mondta a Misna, hogyha volt két csoport egy mondjuk elalakult szobában, és nem látott mindenki mindenkit, de a társaság egy része látta a társaság egy másik részét, az elég ahhoz, hogy egy közösségnek tekintsük őket, és egy közösségi felhívás legyen az asztali állásra. Azt mondja a Talmud, Tanna, imjés, sámosbe néjem, sámosbe cárfam. Azt mondja a Talmud, van még egy lehetőség, ha két szobában ettünk, úgyhogy egyáltalán nem látjuk egymást, de ugyanaz a pincér az, aki segítkezett mind a két csoport részére, akkor a pincér összeköti őket, azzal egy közösségé váltunk. És ezért el lehet mondani a két csoportnak együtt a közösségi felhívást, az imunt, az asztali áldásra. Oké, a következő rész arról szól, hogy mi a helyzet ezzel a borral. Ugye az előbb mondtuk, hogy a Talmud időkben a bor az egy ilyen koncentrátumként készült, egy ilyen sűrű koncentrátumként, és amikor ittak belőle, akkor előtte felöntötték vízzel, felhígították, és utána vált igazi íható borrá. Mit mondtunk? Azt mondtuk, hogy Rabbi Eliezer szerint a borra szóló áldást, a Böjre Pria Goffen áldást csak azután lehet mondani, hogy már föl lett öntve vízzel a bor. A bölcsek szerint, ha valaki nem önti fel vízzel a bort, hanem magát a koncentrátumot issza meg, arra is lehet mondani a borra szóló áldást. És arról lesz szó a következő részben, hogy tulajdonképpen miről szól a vita. Mi alapján van ez a vita? Tanurában jájin átselein aszem lesz, hogy máim, én mi varchem alap Böjre Pria Goffen, le Böjre Pria Ec. Azt tanultuk egy brájtában, hogy az olyan bor, ami még koncentrátum, és nem lett fölöntve vízzel, az nem bor, hanem a szőlő, és ezért a szőlőre mondandó áldást kell elmondani, nem a Böjre Pria Goffen áldást, hanem a Böjre Pria Ec áldást. Sőt, noitlin mümenolé a dáim, és mivel nem bor, ezért olyan, mint bármilyen gyümölcslé, amit még kézmosásra is lehet használni. Mise nosztán a szöjjhaj máim, mert valakinál a bőjöprjága fel, ha viszont már egyszer föl lett öntve vízzel, fel lett higítva vízzel, akkor az már bornak számít, és a borra mondandó áldást érdemli, de én nőjt limi mendeljadáim, és már nem szabad másra használni, mert a bornak különleges tisztelet jár, hanem, és így nem lehet például a kézmosásra használni. Ez Rabbi Eliezer vélemény. Ha homim ömrim benkáho benkáh, mi valchem a bőjépre a gofen, vein nőjt limi mendeljadáim. A bölcsek viszont azt mondják, hogy még azelőtt, hogy föl lett higítva vízzel, hogy föl lett öntve vízzel, már bornak számít, és ez a borra mondandó áldást érdemli, és ugyanígy nem szabad semmi másra használni, például kézmosásra. És ez a kézmosás, csak egy tisztázzuk, hogy abban az időben nagyon gyakran a víz nem volt kéznél, és hogy a valamiben meg kell tisztítaniuk a kezüket, akkor előfordulhatott, hogy valamilyen gyümölcslével, vagy más nedvességgel tisztították meg a kezüket. Viszont a bor az egy olyan szent, értékes dolog, amivel nem illik kezet mosni, és erről lesz majd szó a következő pár percben, hogy a különböző ételek, kenyerek, ételek, italok, azoknak milyen olyan tisztelet jár, hogy azt ne használjuk másra, hanem csak arra, amire valók. Kemán azladam, és Smuel őszadam kolcrach be pász. Kemán. Kerebbi lezer. Smuelnak volt egy mondása. Smuel azt mondta, az ember bármire használhatja a kenyeret. Nem csak evésre. Ki szerint mondta ezt? Rabbi Lezer szerint. Miért? Mert Rabbi Lezer az előbb azt mondta, nem a kenyerről, hanem a borról, hogy a bort is lehet kézmosásra használni, még mielőtt föl lett öntve vízzel. Akkor ez ugyanaz, mint amit Smuel mondott egy pár nemzedékkel később, hogy a kenyeret lehet profán célra, bármilyen más célra használni, nem csak az evésre. Amelyben jöjj szöbb rabchán innen, mojdén chacham lérbe jezer, kejsebb rachas, én barchán alav, átsétén lesz öjjön máin, máj tájm, amire besúlyan, innen mit szeminem ufkar. Ugye arról volt szóval Misnában, hogy a bölcsek szerint csak olyan, nem csak olyan borra lehet a bajre pria goffen áldást, a borra mondandó áldást mondani, ami föl lett öntve vízzel, hanem a koncentrátumra is. Azt mondta ezzel kapcsolatban Rabbi Yossi ben Hanina, hogy van egy kivétel. Amikor arról a pohár borról beszélünk, amit az asztali áldás végén a közösségi felhíváshoz használunk, ugye amikor a zimunt mondjuk, akkor azt is egy pohár borra mondjuk, akkor ennél a bornál egyetértenek a bölcsek, hogy csak akkortól számít bornak a bor, ha föl van öntve vízzel. Miért? Azt mondja, azért kiba innan mitzva minam ufka, mert itt nem lenne illő, és nem lenne a mitzva szépségének megfelelő, hogyha ezt a koncentrátumot, ezt a fogyaszthatatlan borkoncentrátumot innák. De a bannele máj házi, omára vzeire a házi le korájté. Azt mondja, a Talmud rendben van. Akkor ezek szerint a bölcsek szerint ez a koncentrátum, ez a borkoncentrátum, ez bornak számít, és a borra mondandó áldást érdemli, akkor is, ha még nem lett felöntve vízzel. Szerintem, de hol lehet egyáltalán ezt használni? Hol van ennek a használhatósága? Milyen ételnél lehet ezt egyáltalán használni? Szóval a Talmud van egy ilyen, valamilyen ilyen főzelék, amiben ezt a koncentrátumot használták vízfelhigítás nélkül, és azt mondja, akkor innen látjuk, hogy ez már bornak számít, hiába normálisan nem lehet inni, de van olyan étel, amiben lehet használni, akkor ezért ez bornak számít, és a borra mondandó áldást érdemli. Most annak kapcsán, hogy a borra lehet-e, a bor, a nem felhigított bor koncentrátummal lehet-e kezet mosni, ahogy az előbb mondtuk, ha nincs víz, és valamivel meg kell tisztítani a kezét. A Talmud most az utolsó részben, amit ma tanulni fogunk, azzal foglalkozik, hogy az ételeket ugye nem szabad megszégyeníteni, nem szabad szégyenbe hozni, nem szabad méltatlan dolgokat csinálni az étellel, mert az tiszteletlenség lenne. Ez a címadója is a mai előadásunknak. És ennek a törvényeivel fog foglalkozni. Tanurában a baj dvarim nem rúg be pász. Azt tanultuk egy brájtában, hogy négy szabály van a kenyér kapcsán. Én ma nichim baszor hájjel a pász. Az első dolog, hogy a kenyérre nem szabad rátenni nyers húst. Miért? Mert a nyers hús nedvessége gusztustalanná és ehetetlenné teszik, és az méltatlan lenne a kenyérrel szemben. De én ma virin kojsz molé a pász. Ugyanígy a kenyér fölött nem szabad átadni egy teli pohár, egy valamilyen itallal teli poharat, mert rálötyög a kenyérre, akkor az megint méltatlan lesz a kenyérrel, ehetetlenné válik. De én zöjkén esze pász, ugyanígy a kenyeret nem szabad dobálni, mert az ugyancsak méltatlan az étellel szemben, de én szöjmkének árom be pász, és ugyanígy a kenyérrel nem szabad kitámasztani az embernek a tányérját. És itt különben arról van szó, hogy bár minden étellel kapcsolatban kellő méltósággal kell eljárni, az ember ne legyen méltatlan az étellel kapcsolatban, ne dobja ki, ne fölöslegesen, ne pazarolja, és így tovább, mert az méltatlan az étellel kapcsolatban, és méltatlan azzal kapcsolatban, hogy az ember mennyire érzi át, hogy micsoda értéke van annak, hogy van mit ennie, innia, és így tovább. Ne legyen hálátlan az isteni áldással szemben. Ez minden ételre igaz, a kenyérre kiemelten igaz, mert a kenyér az egy szimbóluma az összes ételnek. És ezért ez a négy szabály, nem szabad rárakni valami olyan ételt mondjuk a kenyérre, mondjuk a nyers húst, amitől gusztustalanná válna, nem szabad rálötyögjön valami, nem szabad dobálni, és nem szabad másra használni, például arra, hogy kitámassza az ember a poharát. A mély már zútra, de a vási karhúrifta be hádjad adni, ájszülek a májút tamriveli mojni. Egyszer a mély már zútra, és a vási együtt étkeztek, és hoztak nekik eléjük datóját és gránátalmát. Sokál már zútra, passzak lek a mély, de a vási biztona. Erre mit csinált már zútra? Oda dobott egy darab húst az étkezés közben Ravásinak. Amellé loj szavárla már la hadd tánya én zöjkine szajkni. Én azt kérdezte tőle Ravási, Ravzutrától, mondd, te nem ismered azt a tanítást, hogy nem szabad az étel dobálni? Erre azt mondta neki már Zutra, hí be pásztánya. Azt mondta neki, nem. Azt mondta már Zutra, az, hogy nem szabad dobálni az ételt, az csak a kenyérre vonatkozik. De más szabad. Erre azt mondta neki, a hatányok sem se inzőik lesz a pászkák, én inzőik lesz a ihlén. Azt mondta neki, nem, ez nem igaz. Másutt azt olvassuk, hogy ugyanúgy, ahogy nem szabad dobálni a kenyeret, nem szabad más ételt se dobálni. Amer léve a tánya áfát is inzőik lesz a pász, ával zőik lesz a ihlén. Erre azt mondta neki, jó, de egy harmadik helyen azt tanultuk, hogy annak pont fordítva, hogy annak kell, hogy nem szabad dobálni a kenyeret, más ételt szabad dobálni. Ellenlői kássé, habe midi de mai, szal midi de lai. Azt mondta neki, nézd, elmagyarázom neked, mit igazából a szabály, és ez feloldja ezeket az ellentmondásokat a különböző brájták között. A kenyeret soha nem szabad dobálni. Más ételt akkor nem szabad dobálni, ha azzal az étel tönkre menne, ehetetlenné vagy visszataszítóvá válna, és ezért ez méltatlan lenne az étellel kapcsolatban. Azt mondja, ezért egy darab hús az nem válik ehetetlenné, de mondjuk a füge, amit eléjük hoztak, az eredetetlenné válna, mert az így széttrancsírozódna, hogyha dobálnák. Ha már az ételnek kiáró méltóságról és tiszteletről van szó, akkor a Talmud a következő részben arról beszél, olyan egy szokásról beszél, ugye a bőséget a különböző ilyen lagzikban, manapság is a bőséget ezt valamivel akarják szimbolizálni, az fokozza az örömöt, akkor manapság például vannak, mint a pénzt dobálnak, vagy valamit, hogy a bőséget kifejezzék. A Talmud időben volt egy szokás, hogy a bort azt ilyen csőből öntötték. Amiért nem tudom pontosan, hogy ez hogyan nézett ki, de valahogy a bor az a bőségnek a szimbóluma volt, és ilyen csövekbe öntötték, a csövekből locsolták a bort. Illetve egy szokás, ami mai napig is szokás a zsinagógákban, hogy a vőlegényre és a mennyasszonyra, vagy a bármicó fiúra cukorkákat dobálunk. Ugye régen ezek ugye nem ilyen becsomagolt kis cukorkák voltak, hanem mogyoró, dió és hasonló. Most ugye mind a két eset, mind a csőből locsolt bor, mind pedig a cukorka dobálás, az első lábnézésre méltatlan az étellel kapcsolatban. Az étel, ahogy az előbb tanultuk, ezzel lehetetlenné válik. Mégis azt tanuljuk, tanulra banan, mám sikhin jáj, mit színe jözlik nék, használják házaik, nék nem kell jöjsz, vagy gajzim, ebbe mőjszak háma. Azt mondja, Talmud, az esküvőn lehet locsolni a bort. Szóval miért? Mert mégis az a locsolás nem a földre történik, hanem edényekbe, és meg fogjuk inni a bort, tehát akkor nem válik használhatatlanná. És ugyanígy a cukorkákat és a mogyoró diót lehet dobálni, de csak nyáron. Télen nagyon nagy a sár, és ezért amikor leesik a földre egy ilyen dió, vagy mogyoró, azt már sem kell fogja megenni. Ával löjbik szemi semmi a mind, ával löj gluszkolajsz, löjbim és hamra löjbim és semmi, de azt mondja, a kenyér az egy külön kategória. A kenyeret az soha nem szabad dobálni. Amára viúd, a sohach vichnis eichnis eich plibbe löj brach, amit szálltkan egy szád, echod ume varech. Mi a törvény akkor, ha valaki elkezdett enni valamit, és eszébe jut, hogy nem mondott ráadást. Azt mondja, Rav Jehuda, mit kell csinálnia? A szájának az egyik részére próbálja betenni az ételt, ami a szájában van, ne nyelje le, és úgy mondja el fél szája az áldást. Úgyhogy a szájában van az, amit már bekapott. Tánya háda bojlon, vagy tánya idach pöltön, tánya idach meszálkon, erre a Talmud azt mondja, rakjunk ebben rendet, mert különböző helyeken különböző dolgokat tanultunk. Az egyik helyen azt tanultuk, hogy ha valaki elkezdett enni, és már bekapta az ételt, és akkor jutott eszébe, hogy nem mondott ráadást, akkor nyelje le. Egy másik helyen azt tanultuk, hogy köpje ki. És egy harmadik helyen meg azt tanultuk, hogy, ahogy most mondtuk, hogy próbálja a szája pofazacskójába félrerakni, és így fél szájjal mondani az áldást. Akkor most melyik az igaz? Hiszen mind a három igaz, attól függ, miről van szó. Löjkás hadetánya bajlan. Szóval amikor arról van szó, hogy le kell nyelnie az a ital. Miért? Se kiköpni nem tudja, mert akkor az utána már nem fogja újra meginni. Se a fél szájába nem tudja tenni, mert a száját nem tudja kinyitni attól még, hogy a félre rakta az egyik része, és ez nem fog tudni áldást mondani. A hadetánya bajlan, hogy mide de laj majsz? Azt mondja, amikor azt mondtuk, hogy köpje ki, és mondjon áldást, és utána egye meg megint. Az olyasmi, amit ki lehet köpni, el lehet mondani az áldást, utána újra szájunkba lehet venni, és meg lehet enni, nem válik gusztustalannak. Az a tányom, hogy szálkom, de mi de ma is. De olyan dolog, ami ha kiköpném, akkor utána soha nem venném többet a számba, azt viszont próbáljuk a szájpofánynak az egyik felére rakni, és úgy elmondani az áldást. Akkor világos, hogy mind a három törvény különböző esetről szól. Hogyha ki lehet köpni és újra meg lehet enni, akkor úgy csináljam. Hogyha italról van szó, amit nem tudok se kiköpni, se oldalra elrakni a számba, és úgy mondani az áldást, akkor nyeljem le. És hogyha olyasmiről van szó, amit nem köpnék ki, mert utána nem ennék belőle, akkor pedig próbáljam a szám egyik felére rendezni, és úgy mondani az áldást. Azt mondja, talán videdelei maiz nám lesz lukrecár echod a varech. Tirgama rá viccak a szkalka meid, rá viccébe rávam is meid, rávam is meid, nem állj, mole pitél a szecha. Azt mondja, talán oké, okay, ez mind érthető, de abban az esetben, amikor ha kiköpöm, akkor újra meg tudom enni, és ezért azt mondtuk, hogy a köpjem ki, és mondjam el az áldást, és akkor utána vegyem újra számba, miért így járok el, miért nem úgy járok el itt is, hogy a szám egyik oldalára rakom, és úgy mondom az áldást. Azt mondja, a Talmud azért, mert ez nem egy ideális eljárás, mert a Zsoltárokban azt olvassuk, teljen meg az én szám a te dicséreteddel. Azt jelenti, hogy teli szájjal kell Isten dicsérni, vagy teljes szájjal, és nem úgy, hogy van valami a számban, és ezért, hogyha meg tudjuk oldani, vagy kiköpjük, és elmondjuk az áldást, és utána vegyük újra a szánkba, akkor így kell eljárni. Köszönöm szépen mindenkinek a kedves figyelmet. Ezzel befejeztük a 50-es lapot, és ha minden igaz, akkor vasárnap folytatjuk a tanulást. Mindenkinek egy szép szombatot, Good Shabbat-t kívánok innen a távoli Floridában.